életünk során átélünk különböző találkozásokat, amelyek vagy pozitív, vagy negatív értelemben úgy megmozdítanak, megmozgatnak bennünket. És a sok-sok találkozás közül, amit átélünk, bizonyos találkozásokat úgy nevezünk, hogy a nagy találkozás, amikor valamilyen különleges élményben van részünk. Ilyen lehet talán az, amikor valaki először találkozik a férje, a leendő férjével, vagy feleségével, az első randevú, vagy valami fontos emberrel találkozik valaki, és azt mondja, hogy igen, ez a nagy találkozás. És amikor egy ilyen nagy találkozásban részünk van, egy ilyen élmény elér bennünket, akkor van az, hogy felszabadul belőlünk, hogy igen, ez de jó, de kellett már, vagy annyira vártam már erre. Szóval benne van egy ilyen örömteli érzés. Most egy ilyen találkozásról szeretnék felolvasni egy bibliai szakaszt. Ez a találkozás arról szól, hogy József, aki Egyiptomnak a második embere lett, találkozik a testvéreivel, nem először, hanem már sokadszorra, de ebben a találkozásban fölfedi magát, megismerteti magát, és bemutatkozik, hogy én vagyok József. Nézzük meg ezt a történetet. Mózes első könyvének a 45. részében van leírva, az első verstől olvasom. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és akkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgy, hogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek, ekkor így szólt, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni fiad, József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz, Gósen földjén fogsz lakni, közel hozzám. A te fiad, és az unokáid, meg a juhaid, marháid, és mindened. És majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, se semmid. Saját szemetekkel látjátok, testvéreimmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének, Benyáminnak a nyakába borult, és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Nos, tehát ebben a történetben van egy hosszú előzmény. Ugye tudjuk, hogy a testvérek meggyűlölték Józsefet, eladják, Egyiptomba kerül, sok-sok nehézségen, viszontagságon megy keresztül, de aztán Egyiptomnak a második embere lesz. És amikor a testvérek, illetve édesapjának az egész családja nélkülözni kezd az éhínség miatt, akkor a testvérek eljönnek, és Egyiptomba szeretnének gabonát vásárolni, hogy megmentsék az egész családjukat. Egy nagy gazdasági válság közepén vannak, amikor mindent megtesznek azért, hogy túléljék ezt az egészet. És ebben a szituációban, amikor a testvérek megjelennek, beállnak a sorba, hogy ők is szeretnének majd gabonát vásárolni, József, amikor ránéz az emberekre, akkor meglátott néhány embert, és azt mondja, hogy ott vannak a testvéreim. József azonnal fölismeri a testvéreit, De nem mutatkozik be neki, nem azt mondja a szolgáinak, hogy azt a pár embert hozzátok ide, és sziasztok, itt vagyok, hanem titokban tartja, hogy ő ki. Kiszolgálják őket, hogy majd gabonát tudjanak vinni, de közben elindul egy nagy procedúra. József azzal vádolja meg őket, hogy ti biztos kémek vagytok, és kihallgatásra rendeli őket, kémeknek nevezi őket. Nagyon megijednek a testvérek, és aztán elmondják, hogy ők egyébként nem kémek, hát az édesapjuk otthon van, van még egy testvérük is, egy másik az eltűnt, az meghalt, arra nem tudnak semmit. Szóval elkezdenek beszélni a családjukról, a hátterükről, és akkor azt mondja nekik József, hogy rendben van, elhiszem nektek, hogy igazat mondtok, akkor, ha a legkisebb testvéreteket elhozzátok, és azért, hogy biztos, hogy visszagyertek, ezért egy embernek itt kell maradni addig a börtönbe. És végül is Simeon, aki ott marad a börtönbe, a többiek hazamennek. Igen ám, de az úton észreveszik azt, hogy mindenkinek a zsákjában, a gabonás zsákokban ott van az a pénz, amit egyébként kifizettek azért, hogy megkapják a gabonát, az élelmet. Úgy tűnik, hogy ez az első találkozásnál igaz, hogy József azonnal felismeri őket, de mintha nagyon hűvös lenne ez a viszony. Mintha nem egy ilyen testvér és testvér közötti viszony lenne, hanem egy ilyen próbálkozás arra, talán egy próba arra, hogy a testvéreim mit is akarnak, vagy miért is jöttek ide, vagy hol is tartanak ők most. Mintha József bosszút akarna állni talán a testvéreivel. Aztán jön egy második találkozás, mert egyébként hazamennek, és eltelik egy bizonyos idő, és újra jönni kell gabonáért, mert a gazdasági válság továbbra is, vagy az éhínség továbbra is problémákat okoz. Újra eljönnek, és akkor elhozzák a legkisebb testvérüket, Benjámint is. És amikor visszaérnek Egyiptomba, és József meglátja őket, és meglátja Benjámint, az ő testvérét, akkor sírva fakad. Egyszerűen érzelmileg nem tudja ezt az egészet kezelni, de próbálja titokban tartani még mindig magát. Gondoljatok bele, hogy milyen erősek ezek a családi kapcsolatok, hogy testvérek nem látják egymást évekig, és aztán egyszerűen csak úgy előtör Józsefből a sírás, mert meglátja a testvérét. Folytatódik a történet, megkapják a gabonát, de mindenki visszakapja újra a pénzt, a zsákba visszarejtik a pénzt a József szolgái. Sőt, még az is megtörténik, hogy az ezüst serleget, ami egy értékes tárgy volt, azt elrejtik Benjáminnak a zsákjába, és aztán útra bocsátják őket, és elindulnak. És alig tesznek meg egy rövid utat, József a katonáit elküldi, a szolgáit elküldi utánuk, azzal a váddal, hogy ellopták az ezüst serleget. És amikor ez a vád éri a testvéreket, akkor azt mondják, hogy hát mi biztos nem. Ha mi elloptuk volna a serleget, és itt van nálunk, akkor mi a rabszolgáid leszünk. Akkor mi vállaljuk ennek a következményeit. És elkezdik a katonák kibontani a zsákokat, a legidősebb testvérnél kezdik, és mennek sorba, és senkinél nincsen, és végül Benjáminnál megtalálják. És ez teljesen összeroppantja őket, teljesen összeomlanak, hiszen az édesapjuknak Benjámin a kedves fia. Ha a Benjámin nem mehet haza, ha Benjámint rabszolgának elviszik, akkor vége, akkor az édesapjuk meghal. És a testvérek teljesen összeomlanak. Ebben a nehéz helyzetben Júda elkezd beszélni Józsefhez, és próbálja megmagyarázni ezt az egész szituációt, és elmondani, hogy ha Benjámin nem mehet velük haza, ha Benjámin a rabszolga lesz, akkor vége mindennek. Akkor az édesapjuk meg fog halni. Belebetegszik, és bele fog halni ebbe a fájdalomba. És ekkor történik az, miután Júda elmondja így a családnak a fájdalmait, nehézséget, és beszél az édesapjának a fájdalmáról, hogy egy testvért már elveszítettek, az édesapa milyen mélyen gyászolta az első testvért, akit elveszítettek, és most Benjámint is el kell veszíteni, ezt most már nem fogja kibírni. És ekkor történik az, hogy József nem bírja tovább, és egyszerűen érzelmileg kitör, és azt mondja, hogy figyeljetek, hát én vagyok József, én vagyok a testvéretek, akit ti eladtatok Egyiptomba. És felfedi magát József a testvérei előtt. Ezt a rövid szakaszt olvastam föl a Bibliából. Hadd tegyek föl néhány kérdést, hogy gondoljuk át ezt a történetet. Mit gondoltok, hogy, hogy József miért csinálta ezt a hosszú procedúrát, hiszen az első pillanatban is felfedhette volna magát, és azt mondja, hogy figyeljetek, én vagyok József, Isten engem megáldott, segítek nektek. De nem ez történt, hanem sok-sok nehézségen, próbán, zűrzavaron, fájdalmon keresztül kellett menni a testvéreknek ahhoz, hogy odáig eljussanak, hogy rájöjjenek, hogy tényleg hát Egyiptomnak a nagy uralkodója az az ő testvérük. Talán József bosszút akart állni azért, mert eladták Egyiptomba. Vagy azért, mert sok fájdalmat okoztak a testvéreknek, és talán úgy gondolkodott, hogy egy kicsit visszaadok már nekik is belőle, hogy hát ők is érzékeljék ezt az egészet. Tehát tényleg erről van szó. Gondoljunk csak bele, hogy József Jézus Krisztusnak az egyik újszövetségi előképe. Sok-sok párhuzam van József élete és Jézus Krisztusnak az életei szolgálata között. És amikor azt látjuk, hogy Jézusnak az előképe, hát Jézus nem gondoljuk, hogy ugye ilyeneket csinálna. Hát Jézus azonnal megbocsájt, nem? Tehát ha elkövetünk bűnöket, és megtörténnek ezek a bűnök, és bocsánatot kérünk, azonnal megbocsájt. A bűnbocsánat az egyből működik. Nincsenek ilyen hosszú körök, hogy nem tudom, mit kell még megtenni, vezekelni kell, és akkor majd megbocsájt nekünk Jézus. Azonnal működik a bűnbocsánat. Hát miért kellett akkor sok fájdalmat átélni a testvéreknek? Egyébként mielőtt erre válaszolnék, hadd kérdezzem meg, hogy ha te lettél volna József, te mit csináltál volna? Te az első másodpercben fölfeded magad, és azt mondod, hogy itt vagyok, vagy pedig valami hasonló folyamat lett volna? Te mit tettél volna? Nos, a válaszok nagyon világos a Bibliából, hogy József már az első percben megbocsájtott nekik. Nem a bűnbocsánat volt a kérdés, hiszen Józsefből olyan sokszor előtörnek ezek az érzelmi megnyilvánulások, hogy sírva fakad, nem bírja tűrtőztetni magát, kimegy a szobából, hogy ne vegyék észre. József szereti a testvéreit. József megbocsájtott a testvéreivel, és ezért van az, hogy állandóan a könnyeivel kell küzdeni. Nem az a kérdés, hogy megbocsájt, inkább az a kérdés, hogy ebben a folyamatban a testvérek szembe tudnak-e nézni azzal, hogy nekik van rendezni valójuk Józseffel kapcsolatban. Hogy bűnbánatot tudnak-e tartani a testvérek mindazért, amit jóval korábban, évekkel korábban ők megtettek. És azt látjuk, hogy ebben a folyamatban, hogy többször vissza kell jönni Egyiptomba, mindenféle próbák és nehézségen keresztül mennek, közben megtisztul a szívük, megtisztul a lelkük, elmondják a családnak a történetét, bevallják, hogy bűnt követtek el, mert az egyik testvérüket eladták, és biztos, hogy annak a következményei van most rajtuk. Egyszerűen féltik az édesapjukat, akit korábban minden további nélkül becsaptak és hazudtak neki, és azt mondták, hogy a József, a testvérük az meghalt, mert széttépte a vadállat, és egyébként ez nem volt igaz. Egy hosszú folyamaton keresztül mennek a testvérek, amiben megtisztulnak, és kitisztul a szívük, lelkük. Megvallják a bűneiket, és talán másképp tudnak kapcsolódni majd Józsefhez, amikor felfedi magát. Szóval ez a hosszú próba, ez segített nekik ebben a folyamatban. És azt kell mondanom, hogy te is, meg én is átélünk valami hasonlót állandóan. Isten neked is azonnal megbocsájt, ha bocsánatot kérsz tőle, ez nem kérdés. De hogy tanulsz-e belőle, hogy megváltozik az életed, hogy jobb ember leszel-e utána, vagy nem, ott az a kérdés, hogy földolgoztad-e azokat a folyamatokat, azokat a bűnös, zűrös dolgokat, amiket esetleg elkövettél. És azt kell mondani, hogy Isten is egy ilyen próbákon és vagy folyamatokon nagyon sokszor keresztül visz bennünket. 66. Zsoltár 10. verse azt mondja, hogy megpróbáltál minket, Istenünk, és megtisztítottál, mint az ezüstöt. Vagyis a próba és az Isten megtisztító munkája az összekapcsolódik. Hogy a próbákon keresztül, ahogy a testvéreknek a lelke gondolatai megtisztultak, ugyanúgy Isten ezt a próbákat, nehézségeket a te életedben is, meg az enyémben is felhasználja arra, hogy megtisztítson bennünket. Vagyis a próbákon keresztül érvényre jut az Istennek a megtisztító munkája. És hát van egy rossz hírem. Persze prédikációban mindig jó híreket szoktunk mondani, de van egy rossz hírem, hogy ezt a próbát te sem fogod elkerülni, meg én sem fogom elkerülni. Ez a próba mindenkivel szembe jön élete során néhányszor. És ezzel találkozni fogunk. Én magam is, vagy a családunk átmentünk az elmúlt hetekben sok nehézségeken, próbákon. Ez az egész világ, amiben most élünk a koronavírus járvány miatt, tulajdonképpen egy próbában van. És az a kérdés, hogy amit mond a 66. Zsoltár 10. verse, hogy az Isten megpróbál bennünket azért, hogy megtisztítson, azért, hogy erősebbé tegyen, hogy jobb emberek legyünk, hogy ez érvényre jut-e? Hogy csak a próba van, a nehézség van, és utána semmi nem változik, vagy pedig megtörténik az, hogy Isten megpróbál bennünket, akár engem, akár téged, vagy akár ezt a világot, és ebből tanulunk, és ezután valami egészen más módon folytatjuk az életünket. Szóval tanulunk ebből. Ézsaiás 48.10-ben azt mondja Isten igéje, de megolvasztalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak, mint a nagy nyomorúságnak a kohójában. Megolvasztalak, mint az ezüstöt. Hát erre mondjuk azt, hogy köszönöm szépen Istenem, ezt inkább add másnak, én ezt nem kérem. Én ezen az úton nem akarok végigmenni. De hát ez is benne van a Bibliában, és a próbák és a nehézségek azok valóságosan ott vannak a te életedben is, meg az enyémben is. És ha arra gondolunk, hogy miről is beszél itt Ézsaiás, hogy megolvasztják az ezüstöt, és ugyanúgy megolvaszt Isten embereket, az ezüst tisztításának a folyamata nagyon egyszerű. Fogják az ezüstöt, fölhevítik, és amikor már nagyon-nagyon forró az ezüst, akkor mindenféle salakanyag följön a tetejére. Akkor ezt veszedik, és aztán újra kezdik. Megint fölmelegítik, és megint a maradék salakanyag följön a tetejére, akkor megint veszedik, és aztán harmadszor is, vagy negyedszer is, és mindaddig melegítik az ezüstöt, fölforrósítják az ezüstöt, amíg egyetlen egy tisztátalan, szennyezett anyag van benne, és amikor az utolsót is leteszik, akkor az ezüst teljesen tiszta lesz. És erről beszél Isten Ézsaiás 48.10-ben, hogy megolvasztalak, mint az ezüstöt, megpróbálak a nyomorúságnak a kohójában. Téged mikor próbált meg Isten? Mikor volt, amikor érezted, hogy az Isten elkezd ezt a próbát az életedben? És a következő kérdés az, hogyha ezt átélted egyszer, kétszer, sokszor az életedben, hogy ezután tényleg meg tudtál tisztulni, tényleg erősebb tudtál lenni, tényleg jobban bíztál utána az Istenben, vagy nem változott semmi? És keserűen emlékszel arra, hogy ez is egy nehéz időszak volt, meg az is egy nehéz időszak volt az életemben. A próbáknak van egy folyamata. Amikor találkozol a próbával, és elkezd működni, aktivizálódni az életedben, az mindig egy nehézség, ez mindig egy fájdalom. Erről Zsidókhoz írt levél 12. rész 11. verse beszél. Ezt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés vagy próba nem látszik örvendetesnek. Tehát nem örülünk neki, nem tetszik az egész, hanem keservesnek tűnik. Vagyis vannak az életünkben olyan időszakok, amikor jön a próba, és ez a próba, ez nehéz és keservessé teszi a mindennapjainkat. De, most figyeljetek, van folytatás is, de később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza el azoknak, akik megedződnek általa. Vagyis a próbának a folyamatának az első része, az nehéz, az keserves, az kínlódós, fájdalmas, de hogyha ezen végigmész, és az Úrral mész végig, a folytatásban egy nagy áldás jön. Egy olyan folyamatnak a beteljesedése jön, amit Isten áldásként akar neked adni, hogy az igazság békességes gyümölcsét hozza, és megedződsz általa. Erősebb leszel, bátrabb leszel, vagy nagyobb lesz a hited. Jobban tudsz az élet dolgaival foglalkozni, vagy az Istennek az országát erőteljesebben tudod képviselni. József családjában ezek a próbák ott vannak. József maga is átmegy sok próbán. Az elmúlt hetekben, ahogy végigvettük ezt a sorozatot, láttuk, hogy mennyi nehézségen keresztül kellett menni Józsefnek. És ez a sok-sok nehézség, ez nem tönkretette Józsefet, hanem minden egyes nehézség, vagy igazságtalanság, vagy méltánytalanság, ez megerősítette őt, és a végén ezért lehetett ő Egyiptomnak egy olyan ura, akit Isten tudta képviselni. A testvérek is átmennek egy csomó próbán. És aztán a végén megtisztul a lelkük. Kimondanak dolgokat, megvallják a bűneiket. Sőt, azt kell látni, hogy maga az édesapjuk, Jákob, akinek egy új neve lett Izrael, ő is nagyon sok próbán keresztül ment az élete során. Sok mindent átélt, sok fájdalmat élt át. Ő később úgy nyilatkozik, hogy az életem ennyi és ennyi év volt, és ebben a nagy része fájdalom és keserűség és nehézség volt. Sok próbán átment. De egyszer amikor talán az egyik legnagyobb próbát élt át, hogy azt a hírt hozták neki a fiai, hogy József meghalt, hosszú ideig gyászolt, a fájdalmas volt, nem tudott volna megvigasztalódni ezután, annyira szerette Józsefet, hogy elveszítette a szeretett fiát. És egyszer ez a József üzen az édesapjának, és azt üzeni, hogy Izrael, a fiad mégis él. Hogy van remény. Hogy lehet, hogy vannak próbák, lehet, hogy vannak nehéz életszakaszok, de aztán a végén ott van valami gyönyörű, ami felejteti veled mindazt, ami eddig történt. Jákob megkapja ezt a hírt, hogy Izrael, vagy Izrael megkapja ezt a hírt, hogy Izrael, a fiad mégis él. És aztán Isten megadja azt az örömöt, hogy találkozhat a fiával, sőt, az életének az utolsó szakaszát együtt élheti vele. Nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a mi életünkben ezek a próbák, ezek a nehézségek ugyanúgy beköszönnek. Ezeket nem tudjuk kikerülni. Sőt, azt mondom, hogy ne akart kikerülni. Ha mindig úgy próbálod élni az életedet, és úgy tudod, próbálod menedzselni a dolgokat, hogy minden nehézséget, minden próbát, amit az Isten hoz veled szembe, az gyorsan elugrasz és elkerülöd, hogy nehogy téged érjenek ezek, akkor valószínűleg rossz irányba fog menni az életed, és nem fogsz fejlődni egy millimétert sem. Már így lelkileg, vagy jellemben, vagy gondolkodásban. A próbák tehát azért vannak, hogy átéljük ezeket, megerősödjünk, megeződjünk általuk, tanuljunk belőle. A próba nem rossz, csak fáj. Ugye erre azt kell mondani, hogy hát biztos fájni fog, igen. Tehát, hogy ez nem örömteli napokat jelent. De a próbáknak a végén mindig ott van az áldás. És gondolj erre, ha te most egy próbás nehéz időszakban vagy, és bizonyára vannak ilyenek azok között, akik hallgatnak most bennünket, ne félj, mert ha átéled, végigmész ezen a nehéz napokon, ott lesz benne az áldás. Az Isten nem hagy el téged sem a próbákban, és a végén pedig valami örömteli dolgot hoz az életedbe. Olyan sokszor kérdezik emberek, főleg a nehéz és ilyen fájdalmas időszakokban, hogy igen, de hát hogyan lehet fölismerni Istent? Hogyan tudjuk az Isten akaratát fölismerni? Hogyan tudom azt, hogy merre kell menni, hogy mikor kell elugrani, mert az ördög akar valamit, vagy mikor kell egyszerűen csak ott lenni, benne lenni egy bizonyos helyzetben, mikor kell igen mondani, vagy nemet mondani valamire. Szóval, hogy az Isten hogy irányítja az életünket? Dávidnak is volt egy ilyen kérdése, és szerintem a Földön élő minden olyan embernek, aki komolyan veszi Istent, megjelenik ez a kérdés, de hogy hogyan vezet engem az Isten? Dávid így imádkozik a 25. Zsoltárban. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Dávid mit mond az imádságában? Uram, annyira vágyom arra, hogy a te utaidon tudjak járni, hogy fölismerjem azt, hogy mi a te utad, hogy merre kell mennem. Hogy az ösvények, vagy akár a kis vékony, kis egyszemélyes utak, amin csak egyedül tudok végigmenni. Ezek az ösvények, ezek legyenek egyértelműek. Taníts meg engem, hogy ezeken az utakon járjak, ami a te utaid. És hidd el, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert ha nem ismerjük az Isten útjait, akkor problémáink lesznek. Zsidókhoz írt levél 3. rész 10. versében olvasunk arról, hogy tulajdonképpen az Istent is bosszantja az, amikor valaki nem foglalkozik azzal, hogy mi az Istennek az akarata, vagy mi az Istennek az útja. Zsidók 3.10-ben ezt mondja az ige. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Tévelyegnek azok az emberek, akik nem ismerik fel az Istennek az útjait. És ez bosszantja az Istent, és ráadásul neked is problémát okoz. Ha nem ismerjük fel az Istennek az útjait, akár az áldásokban, akár a nehéz próbás időszakokban, vagy a fájdalmas napokban, ennek mindig az lesz a következménye, hogy csalódottak leszünk, frusztráltak leszünk, csökken a hitünk, és a végén megkeseredettek leszünk. De ha felismerjük az Isten útjait, akkor teljesen más lesz az eredmény. És azt kell mondani, hogy az Isten útjait alapvetően kétféle módon lehet fölismerni, vagy megélni. Az egyik formája, hogy nem értem, hogy az Isten mit tesz velem, nem értem, hogy mi miért van, fogalmam sincs, hogy mi történik igazán körülöttem, és ez főleg a nehéz helyzetekben szokott így lenni, hogy nem értjük az Istent, de ebben a helyzetben azt mondom, hogy elfogadom, és elhiszem azt, hogy ha értem, ha nem értem az Istent, akármennyire fáj, akármennyire nehéz, de bízok az Istenben, és az Isten útjain akarok járni. Nem mindig fogjuk megérteni előre a dolgokat, van, amit csak utána fogunk megérteni. De amikor nem érted az Istent, amikor egyre rosszabb, bízzál akkor is benne, és fogadd el, és imádkozz Dávid imádságával, hogy Uram, az utaidat ismertesd meg velem, hogy jó úton járjak. A másik módja persze az, hogy megértem, hogy az Isten mit akar velem, előre Isten közöl valamit, és akkor pedig hát fontos a hit, hogy elfogadjam ezt, elhiggyem, és jó irányba tudjak haladni. Józsefnél alapvetően az első verzió volt. Isten mondott valami szépet neki, hogy majd ő valamikor olyan ember lesz, aki előtt a családja is, mert más emberek is meghajolnak. Ez nagy méltóságot, nagy dicsőséget jelentett. És aztán, ahogy elindult az élete, folyamatosan, mintha lefele menne, és egyre messzebb kerülettől az egésztől. És József bizonyára mondhatta volna azt, hogy Istenem, nem értem, hogy mi történik. Te azt mondtad, és ez van. Ezt ígérted, és ilyenes eredményei lesznek. És minden napom, ahogy megélem, egyre rosszabb. Lehet, hogy tényleg így volt, de József mégis bízott az Istenben. Amikor kísértésbe akarták vinni, vagy bűnbe akarták vinni, akkor mégis tudta, hogy mi az Isten útja, és azt mondta, hogy én az Isten útját választom. Amikor minden oka meglett volna arra, hogy föllázadjon, mégis becsületes maradt. Amikor minden oka meglett volna arra, hogy önsajnálatban saját magát igazolja, mégis alázatos tudott lenni, és az Istenben akart bízni. Józsefnél a végén derült ki azt, hogy végül is végigment azon az úton, ami az Isten útja volt. Igaz, hogy ő nem értette, csak a végén, amikor visszanézett, és elmondja a testvéreinek, hogy tudjátok, nem véletlen az, hogy engem Isten ezen az úton vezetett. Igaz, hogy fájdalmas volt, de az Isten velem volt. És nagyon-nagyon fontos, hogy még akkor is, amikor gonosz emberek gonosz dolgokat tesznek velünk, és ez fáj, ez nehéz, ezt valahogy tudjuk feldolgozni, és lássuk meg, hogy mi az Isten útja. József azt mondja, hogy ti gonosz dolgokat terveztetek, ennek a következménye egy nagyon fájdalmas út volt, de az Isten jót hozott ki belőle. Azért, mert én mégis az Isten útján akartam járni. Fontos tehát meglátni az Isten jelenlétét, az Isten útját a legnagyobb fájdalmakban, a legerősebb próbákban, vagy tragédiákban, veszteségekben is. Amikor nem érted Istent, fogadd el, hogy az Isten útja akkor is működik, az Isten kegyelme akkor is működik. Amikor nagyon messzinek érzed az Istennek a jelenlétét, legyél akkor is becsületes. Imádkozz akkor is, bízzál akkor is az Úrban, és majd a végén meglátod, hogy ha az Isten útján jársz, akkor ennek lesz valami jó eredménye. És ezért tudott József megbocsájtani a testvéreinek. Ezért nem volt benne harag, ezért nem volt benne keserűség. És nem megbüntetni akarta a testvéreit, mert ő az Isten útján ment, és ezért, amikor találkozik a testvéreivel, a testvéreinek szüksége volt erre a próbára, de Józsefnek ott van a szeretet a szívében. És fontos, hogy a te szívedben is legyen ott a szeretet. Ezért hadd kérjelek arra, hogy talán még ma, szállj egy néhány percet arra, hogy valahová leülsz, ahol csönd van, ahol nyugalom van, ahol nem zavarnak téged, és tarts egy önvizsgálatot, hogy a fájdalmaid, veszteségeid, vagy a csalódásaidban hogy volt benne Isten. Az Isten útjai hogy működtek a te életedben? Hogy vezetett téged Isten? Mire tanított téged Isten, amikor nehéz volt? Mit tanultál meg abból a nehéz próbás időszakból, amin az Isten átvezetett. És mondd el Dávid imádságát. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, és ösvényeidre taníts meg engem. Nagyon-nagyon fontos imádság. A próbák a nehézségek idején különösen fontos. Ennek a mai prédikációnak azt a címet adtam, hogy ami az enyém, az legyen a tietek is. A próbák és a nehézségek idején általában az ember befelé fordul. Megszűnik a külvilág, minél jobban fáj neked, minél nagyobb a nyomás rajtad, annál távolabb kerülnek más embereknek a dolgai élete, annál inkább előjönnek a saját életednek a küzdelmei, fájdalmai vagy nehézségei. És ebben a helyzetben, ha mégis fölismered az Isten útjait, mégis rájössz arra, hogy az Isten vezet engem, még akkor is, ha próba alatt vagyok, egy nyomás alatt vagyok, ha ez ott van az életedben, és az Istennel mész végig ezen a nehéz úton, akkor ennek a vége nem az lesz, hogy annyira megkeseredsz, és elmondod, hogy miatta, és miatta, és miatta, és én utálom őt, nem szeretem, őt megbüntetem, őrá haragudni fogok egy életen keresztül. Tehát nem egy ilyen gonoszság lesz a szívedbe. Ha az Isten útján mész végig egy nehéz időszakban, a végén felszabadulsz, és a végén békesség lesz benned. És ugyanaz lesz a szíved vágya, ami Józsefnek a szíve vágya is volt. Vagyis, hogy ami az enyém, az legyen a tietek is. Amit én Istentől kaptam áldást, azt szeretném átadni másoknak is. József, miután fölismerteti magát a testvéreivel, egyből bejelenti, hogy látjátok, én Egyiptomnak a második embere vagyok. Egy hatalmas ember, nagy dicsőséggel, nagy vagyonnal, nagy hatalommal. De ami nekem van, azt én szeretném nektek is odaadni. És arra kérlek benneteket, hogy hívjátok ide apámat, az egész családját, mindenét, amilyen van, az állatait, a szolgáját, mindent. Gyertek ide, és minden, ami az enyém, az a tiétek is. És megkapjátok Egyiptomnak a legjobb földjét, a legértékesebb terület lesz a tiétek, mert adni akarok nektek. Vagyis József úgy gondolkodott, hogy ami az enyém, az legyen a tiétek is. Amivel engem Isten megáldott, azt én szeretném odaadni nektek, és hogy ti is örüljetek neki, hogy ti is tudjátok élvezni ennek az áldásait. És ez az Isten országának az alapeleme. Ha szeretnéd az Isten országába működni, ha szeretnéd megélni ezt az alapelvet, akkor te is cselekedj így. Éld így az életedet. Ha Isten téged fölemel, vagy fölemelt, akkor ezt azért tette, hogy te is emelj föl másokat. Ha te nagy ember vagy, akkor segíts azoknak, akik kicsik. Ha te gazdag vagy, segíts azoknak, akik szegények. Ha te átéltél valami csodát, mert az Isten megszabadított téged, akkor gondolkodj úgy, hogy ami az enyém, az legyen másoké is. És bátoríts másokat, akik még nem szabadultak meg, akik még nehézségben vannak. Isten, ha téged nagy méltóságra emelt, akkor segíts azoknak, akik megaláztatásban vannak. Amit neked adott Isten, oszd meg másokkal. Ha neked sok pénzed van, akkor támogass olyanokat, akiknek alig jutott. Ha neked van mit enni, akkor segíts azoknak, akiknek semmiük nincsen. Ha te békességben élsz, gondolj azokra, legyél azoknak is áldás, akik most háborúságban vannak. Mert az alapelv az így szól, ami az enyém, az legyen a tietek is. Így gondolkodott József, és ez az Isten országának az alapelve. Gondold át az életedet, és hozd ma egy olyan döntést, hogy én szeretnék egy olyan ember lenni, hogy a gyülekezetem sokkal jobb legyen azért, mert én itt vagyok. A családom sokkal jobb legyen azért, mert én ebben a családban vagyok. A munkahelyem sokkal áldottabb legyen azért, mert én ezen a munkahelyen dolgozok. Az az ország, vagy az az ország, ahol mi itt élünk, vagy ki tudja, ki hol él. Az az ország, ahol te élsz, az legyen áldottabb azért, mert te ott vagy. Mert ami a tiéd, amit Isten neked adott, azt az áldást megosztod másokkal is. Legyen ez egy életprogram. A te életprogramod, meg az én életprogramom. És hidd el, hogyha ezt elkezded megélni, hogyha ez elkezd működni az életedben, ebben az önző, magamutogató világban egy hatalmas színfolt leszel. Ezt nem csinálja mindenki. Sőt, fordítva működnek a dolgok. Ennek a világnak az alapelme az, hogy ami a tiéd, az legyen az enyém is. Ami a tiéd, ha neked sok van, akkor én elveszem, hogy legyen nekem is. Ha neked jogod van valamihez, akkor nekem is jogom van valamihez. De az Isten országa úgy működik, hogy ami az enyém, azt megosztom másokkal. Hogy ami az enyém, az legyen a tietek is. Jézus Krisztus ezt teszi. Jézus Krisztus, ahogy megélte az Isten országát ezen a földön, tulajdonképpen ezt a fontos életprogramot ő be is jelenti és meg is élte. Tudjuk, hogy övé minden áldás, minden dicsőség, ő ott van a mennyben. A feltámadás után ő az uraknak az ura és a királyoknak a királya. Végigment egy próbán, egy nehézségen, és Isten mindenek fölé emelte őt. És ez a Jézus, aki mindenek fölött való, akinek a legnagyobb dicsőség jár, a tanítványoknak azt mondta, hogy majd egyszer elmegyek, de ne aggódjatok, azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek, és majd ismét eljövök, és akkor elvisztek benneteket oda, ahol én vagyok. Magam mellé vesztek titeket. Ezt mondja János 14.3-ban az ige. Vagyis Jézus úgy gondolkodik, hogy ahol én vagyok, abban a dicsőségben, abban a hatalomban, abban a gyönyörűségben, az Isten országában, szeretném, ha ti is ott lennétek. És annyira arra vágyom, hogy ebből senki nem maradjon ki. Ezért vállalta Jézus a próbát. Ezért vállalta Jézus a keresztet. A megaláztatást és a feltámadás után azt üzeni neked a mennyből, hogy vár téged. Azt üzeni neked, hogy ne maradj ki a legjobb jóból. Mert az Isten országa úgy működik, hogy ami az Istené, azt meg akarja osztani mindenkivel. Amit Jézus kapott, azt oda akarja adni neked is. És legyél te is egy ilyen ember. És ha azt mondod, hogy erre képtelen vagy, hogy azt mondod, hogy tőled ez nagyon-nagyon messze van, akkor hadd mondjam ezt, hogy ez nem igaz. Nagyon-nagyon közel van. Az Isten országa nagyon közel van hozzád. Azt mondja Isten igéje, hogy annyira közel van hozzád, hogy ott van a szívedben és a gondolataidban. Hittel el kell fogadnod. És arra hívlak most, hogy mondj egy imádságot, és térjél meg, és gyere az Istenhez, hogy az Istennek a szeretete, az Istennek a bűnbocsájtó kegyelme mossa át a szívedet, lelkedet, és változtasson meg téged, hogy te is tudj úgy gondolkodni, hogy ami az enyém, azt én örömmel megosztom másoknak. Ami nekem jó, szeretném, hogy másoknak is jó legyen. Hívlak benneteket, hogy gyertek, és imádkozzunk ezért. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy ilyen fantasztikus dologgal töltöd be a szívünket, ami az Isten országának az áldásai. És olyan jó, Uram, ezeket megosztani. Imádkozom most azokért, akik messze vannak tőled, vagy eltávolodtak tőled, vagy még nem tértek meg. Uram, imádkozom azért, hogy hittel tudjanak ma elfogadni téged, és imádkozom azért, hogy tudjanak megtérésre jutni emberek, tudják kimondani, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, és téged akarnak követni. Imádkozom azért, hogy minél többen tudják kimondani azt, hogy Istenem, bocsáss meg a bűneimet, vagy tudják kimondani azt, hogy Uram, ismertesd meg velem az utaimat, az utaidat. Drága mennyei Atyám, kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akik hallgatják ezt az istentiszteletet, akiknek a hit ott van a szívükbe, akik imádkoznak, kérünk, válaszolj a mennyből, és legyen a te áldásod mindazoknak az életén, hogy tudjuk megélni azt, hogy amit te adsz nekünk, azt tudjuk továbbadni másoknak. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.